Vendégünk Galajda Péter, az Újpesti Központbisztró, a Calavera és a Meyer Szörp vezetője, akivel folytatjuk a beszélgetést.
A másik éttermed, a Calavera, az egy mexikói, tehát Európán kívüli étkezési kultúra. Ez miért jutott eszedbe pont a mexikói? Egyébként Budapesten nem olyan sok van. Azt hiszem, két vagy három fajta van.
Most már talán több. Amikor nyitottunk, akkor két-három mexikói volt a gyors éttermi láncokat leszámítva. Most azért már jóval több van.
Egyszer egy mexikói azt mondta nekem, hogy hát persze egy ismert magát mexikóinak mondó étterem, hogy hát ez inkább Tex-Mex, mint mexikói. Szóval nehéz külföldi autentikus konyhát csinálni.
Nehéz. Nekünk nem is maga az autentikus volt a lényeg, hanem inkább ezt a hangulatot akartuk megfogni. Szerintem autentikusat nagyon nehéz csinálni itteni alapanyagokból. Uh-huh. Tehát valószínűleg van egy csomó alapanyag, amit próbálunk beszerezni Mexikóból, és jön is, de mindent nem lehet. Tehát a hús, a zöldség, a fűszereket meg tudjuk oldani, egy pár dolgot meg tudunk oldani, de a hús, a zöldség az mind itteni. Tehát olyan autentikus soha nem tud lenni, mint hogyha ott lennénk, uh-huh. de próbálunk egy hasonló ízvilágot összehozni. És úgy lett mexikói, hogy a bisztró szerencsére nagyon jól elindult. És minden este nagyon sok vendéget kellett már elküldenünk, mert nem fértek be. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hú, hát ez nem jó, bővítenünk kéne valahogy. De hát az üzletet nem tudtuk bővíteni, viszont volt egy lehetőség, volt egy megürült üzlethelyiség 20 méterre a bisztró mellett.
Még két ház körül.
Igen, igen. És akkor erre így lecsaptunk, hogy akkor ezt ebből csináljunk éttermet, ezt szintén kibéreltük, és gondolkodtunk, hogy oké, de mi legyen.
Nem lehetett még egy központ?
Nem akartunk még egy központot, hanem azt mindenképpen tudtuk, hogy egy sokkal lazább hangulatú, kicsit ilyen romkocsmásabb, fiatalosabb helyet akarunk, hogy maradjon meg a bisztró egy picit elegánsabb vonalon, és ennél legyen egy fiatalosabb, pörgősebb hely. Először jött egy ötlet, hogy olasz étterem, mert hogy az pizzériánk már volt, olaszt azt szeretik az emberek, azzal nem nagyon lehet mellélőni, de rájöttünk, hogy olasz étteremből viszont rengeteg van, és rengeteg jó van. Tehát ott nehéz lenne jobbat csinálni, mint amik vannak. És az akkori séfünk, ő mondta, hogy dolgozott előtte mexikói étterembe, ahol egy mexikói séf volt a vezető, és ő egész jól kitanulta ezt a mexikói konyhát, hogy nem próbálnánk-e meg. És mondtuk, hogy végül is jó, mert olyan ételek vannak, amit az emberek szeretnek, tehát a magyarok is szeretik ezt a jellegű, csípős, fűszeres, nagyobb adagokat, igen. És sok véletlen folytán a belső építészünk is pont egy mexikói vonalú franchise üzleten dolgozott, és nagyon belásta magát a mexikóiba, de abból végül is nem lett semmi, de ott volt az ő tudása, hogy legyen egy mexikói hangulatú étterem. És akkor összehoztuk, jó, akkor legyen tekilával, ha már tekila, akkor legyen sok tekila, akkor eljutottunk addig, hogy akkor jó, de akkor ne is legyen más, tehát ne áruljunk vodkát meg viszkit egy mexikói étterembe.
Nincs is más?
Nincs, rum van, és tekila, meg mezkál. Uh-huh. De abból viszont tudomásom szerint a legnagyobb választék itthon. Tehát ugye a magyar piacon felelhető tekiláknak szerintem folyamatosan tartjuk a 90%-át.
Az egyébként egy érdekes ital a tekila, mert hát lehet inni mexikói éttermekben, de nem nagyon van elterjedve. Tehát kevés a tekila szakértő, vagy nálatok ez, hogy sikerült?
Kevés. Hát mi is onnan volt, hogy mi is értettünk hozzá, tehát mindenkinek az volt benne, hogy jó, tekila az a körömlaklemosós ital, amihez az ember a sót meg a citromot hozzáissza, és utána mindenkinek van egy emléke, hogy mennyire rosszul volt a tekilától. Uh-huh. És ahogy elkezdtünk magunkat beleásni, rájöttünk, hogy hát azért ez egy sokkal komolyabb ital, és elkezdtük magunkat ebbe képezgetni. Volt egy-két kollégám, aki erre teljesen rákattant, és ők tényleg nagyon jól értenek hozzá, és kóstolgattuk a top minőségű tekilákat, és rájöttünk, hogy ez ugyanolyan minőségi ital, mint akár egy viszkibe vagy rumba az érlelt italok. Sőt, egy igazán érlelt tekilánál ez pont egy képzett bartender srác volt benn, akivel így vakkostoltuk az italokat, és mondta, hogy ha ezt nem tudná, hogy tekila, akkor nem biztos, hogy megmondaná, hogy ez most rum volt, vagy viszki volt, vagy bármi, ott az a hordós érlelésnek az ízvilága ebben már sokkal jobban kijön. És tényleg nagyon jó minőségű tekilák vannak. Direkt úgy alakítottuk az itallapot is, hogy vannak kicsi kétszentes adagok, hogy kóstolni is lehessen. Tehát ne csak berúgni lehessen az üzletbe, hanem végig lehessen kóstolni egy sort is akár. Tartottunk tekila bemutatókat, terve van még mindig, de egyszer nem jutottunk el addig, hogy csinálunk egy applikációt, amiben az összes tekiláról minden tudást fölviszünk, és a vendégek kóstoló után akár ezt értékelni is tudják. Vagy fölmennek az oldalra és megnézik. Ezt még mindig nem sikerült megoldanunk, mert mindig volt valami feladat, és nem volt elég időnk rá, de ezt még nem engedtük el, hogy ezt előbb-utóbb megcsináljuk.
Igen, tehát ha rohanást tettél, akkor csináltál egy szörpöt, azt is egy kényszerhelyzet feloldásaképpen, hiszen akartál szörpöt, nem volt.
Igen. Ez pedig a...
A Meyer.
Igen, ez szintén a központ bisztróba, amikor megvoltunk, kinyitottunk, és az volt a cél, hogy mindenből a lehető legjobbat adjuk a vendégeknek. Csörbe, borba, üdítőbe, de ezt mindenbe.
Igen, és ezt többször is elmondtad, igen, az volt a cél. De ez honnan jön, hogy oké, csak a legjobbat?
Hát, hogy szerintem az működik csak, hogy a lehető legjobbat akarjuk adni, mert ha ez még nem sikerül, hát mindig egy nagyon jó minőséget adunk.
Ez egy csúcsgasztronómiai cél, hogy úgy mondjam, a fine dining, a lehető legjobb. Vagy ez akkor én igen, rosszul akkor értelmezem?
Nem, ezt jól értelmezed, de ez egy teljesen másik kategória. Nálunk a legjobbat adni, az gyakorlatilag egy élményt is jelent. Tehát a fine dining az a szakma csúcsa, nagyon jó, hogy van, és nagyon sokat lehet tanulni tőlük. És azt látom, hogy ami a fine diningban most a csúcs, technológiába, alapanyagba, bármibe, az egy pár év alatt szépen leszivárog a kvázi alsóbb, nem is alsóbb szintekre, más szintekre.
Ezt úgy képzeljük el, mint mondjuk a katonai fejlesztések egyszer csak átjönnek a civil életbe?
Akár például a GPS most mindenkinek a telefonjába ott van. Aha. Néhány évvel ezelőtt meg szerintem a legkomolyabb katonai termék lehetett. És azt szerintem így működik a vendéglátás. Sőt, szerintem minden szakmában szerintem így működik, hogy erre szükség van, de a vendégek nem akarnak mindig fine diningba menni. Tehát egyszerűen csak jól akarják magukat érezni, akarnak egy jót enni, és mi ebbe a kategóriában szeretnénk jót adni. És ugyanígy volt a szörpökkel is, hogy kerestük, és nem találtunk olyat, amelyik éppen nekünk megfelelt volna. Aki jót tudott csinálni, azok nagyon kicsi termelők voltak, valahol vidéken, volt egy kis málnásuk például, ő főzött nagyon finom málnaszörpöt, de volt belőle 30 üveg, ami elfogyott az első héten, és utána majd jövőre lesz legközelebb. Akinek folyamatosan volt ellátás, ott általában tartósítószeres szörpök voltak, meg ott nem volt a minőség olyan, amit szerettünk volna. És akkor én emlékeztem, hogy én a gyerkőcöknek születésnapra, amikor buli van, akkor én otthon főztem szörpöt, és nem a gyári szörpöket vettük, és nagyon ízlett mindenkinek.
Aha, tehát volt egy kis előélete azért ennek a szörpőzésnek.
Egyetlen egy előélet volt, mert a fiam születésnapjára főztünk, hogy mégse a gyárit vigyük, és annyira oda volt érte mindenki, hogy onnan jött az ötlet, hát akkor azt csináljuk meg az üzletbe is.
Honnan tudtad, hogy kell szörpöt főzni? Fölütötted az internetet, és rágooglistál, vagy valami recept?
Nem tudtam, de hogy szerintem szörpöt főzni nagyon egyszerű.
Látszólag.
Azt mondom, hogy az elején nagyon egyszerű, tehát főzni egy szörpöt, gyakorlatilag gyümölcs van benne, cukor, víz, és citromlé, vagy citromsav, ki mit tesz bele. Itt az arányokat kell előni, ne legyen túl édes, ne legyen túl savanyú, tehát egyszer megfőzni az szerintem egyszerű. Mármint, hogy kinek mi egyszerű, de,
igen.
De gyakorlatilag egy jó szörpöt megcsinál, nem olyan bonyolult. Utána, hogy ebből már termék legyen, és ez tartós legyen, tartósítószer nélkül, és az egész technológiát úgy megcsinálni, hogy jó legyen, az egy picit bonyolultabb. De hát már nagyszüleink is dunsztolták a szörpöket, ők is meg tudták csinálni, azóta azért fejlődött a technika elég sokat, tehát most talán még egyszerűbb megcsinálni. Szerintem az egyetlen titka, hogy bele kell tenni a jó alapanyagot, és akkor nincs vele gond. Gyakorlatilag egy lábosba, kézzel szűrve, tölcsérrel palackozva készültek az elején az italok. És utána, amikor sok ilyen pozitív visszajelzés volt, akkor rájöttünk arra, hogy hát akkor csináljunk ebből terméket. És utána ez szépen lassan növekedett tovább, egyre többen vitték a szörpöket, és igazából a vízválasztó az volt, amikor itt teljesen véletlen megtudtuk, hogy van olyan, hogy szörfverseny, és be tudtunk nevezni az első nemzeti szörfversenyre.
Én sem hallottam róla.
Egyébként. Akkor mi se, anyu volt valahol a boltban, és az egyik barátnője kérdezte, hogy ti is indultok a szörfversenyen, és milyen szörfverseny. Gyorsan rákerestünk, és valahogy még az utolsó pillanatban be is tudtunk nevezni, és több szörpünk is díjat nyert, az Eper szörpünk az év szörpje lett. És akkor ez egy ilyen nagyon nagy hype-ja lett a dolognak, tehát nagyon fölkapták, több cikk jelent meg rólunk, és az egy pici motivációt is adott, meg kicsit úgy beindotta a motort, és egyre többen elkezdték keresni a
kicsit a nekem a sajtóból nézve, kicsit elhalványította a központot, tehát hogy te inkább ismert vagy a Mayerről, mint a központról mostanában. Tehát így megnézni a cikkeket.
Igen, mert a központ és a Calavera, ők azért egy helyi,
igen,
helyi étterem. Tehát ott Újpesten az emberek ismerik ezt a két uh-huh. éttermet, de a város másik felén már nem. Uh-huh. A Szörppel viszont, mivel sokkal több irányba tudtunk uh-huh. terjeszkedni, sőt, vidéken is kapható már egy idő után.
Sőt, most azt mondtad egy interjú, hogy még a külföldön élő magyarok is viszik a boltjaikban.
Igen, igen.
A
igen.
magyar termékekben, tehát megjelentek mondjuk Stockholmban is.
Igen, igen. Sőt, van Svédországban svéd címkével uh-huh. van forgalmaz, van egy hölgy, aki Svédországban magyar élelmiszereket forgalmaz, uh-huh. és ő megtalálta a mi termékeinket, és elkezdte Svédországban forgalmazni.
Ki tervezte, mert nagyon szépek az üvegek, meg a címkék.
Van egy grafikus ismerős, Kati Zsoltnak hívják. Uh-huh. Szintén az éttermen keresztül ismertük meg, mert az ő akkori cége, az nagyon közel volt az üzletünkhöz, és hozzánk jártak enni, és összebarátkoztunk ezzel uh-huh. a céggel, és jóba lettünk a Zsolttal is. És akkor onnan jött, hogy akkor ő tervezi a címkénket, uh-huh. ő tényleg nagyon profi grafikus, ő ezt tanítja is. Az is volt a cél, hogy teljesen mást akartunk, mint az akkor piacon lévő termékek.
Azaz?
Nem akartuk belehozni ezt a nagymama feelinget, tehát mindenki azzal
miért
dolgozott általában.
Csak azért, mert többiek ilyenek?
Az egyik az, hogy igen, tehát szeretünk kicsit eltérni uh-huh. a megszokottól. A másik, hogy nem lett volna igaz a sztori. Tehát mi nem találtuk meg a nagymama receptjét a padláson, uh-huh. hanem ezt mi magunktól összeraktuk a saját receptet. És ami nagyon fontos, hogy mindig szeretünk őszinték is lenni. Tehát, hogy ami van, az van, és nem kerítünk mellé másfajta történeteket, és nálunk nem volt recept a padláson, tehát mi azzal nem tudtunk menni. És mindenképpen egy letisztult dizájnt akartunk. Tehát, uh-huh. hogy mutassa, hogy ez egy kiemelkedő minőségű termék, de nem az volt a cél, hogy nagyon a házias jellegét emeljük ki. Pedig az, tehát úgy készül, mint a klasszik termékek, uh-huh. de mást akartunk mutatni.
A család hogy viseli ezt, hogy neked mindig a munkájár az agyad? És egyébként uh-huh. mondjuk például egy ilyen új termék kitalálása, mert hogy nincs éppen gyerekek, akkor legyen. Mondjuk akár a Szörp, de mondhatjuk a gint is, tehát hogy ez is adrenalin bomba, vagy egyszerűen csak a feladat megoldás hajt.
Nem tudom, ezzel még nem is gondolkodtam. Valahogy mindig jön valamilyen
de van, ötlet. Gondolom, kell, hogy legyen adrenalin, ha nekiállsz.
Kell, mindenképpen. Valami kihívás nekem mindig kell. Én azt tettem észre, hogy akkor tudok jól működni, hogyha valamit meg kell oldani, és van valami stressz helyzet. Uh-huh. Tehát pont a COVID alatt volt az, hogy a COVID elején, amikor mindenki óriás pánikba volt, hogy mi lesz, mi fog történni, és nekünk az éttermeket át kellett szervezni, a szörpös vállalkozást át kellett szervezni. Gyakorlatilag egyik napról a másikra mindenünk megállt. Tehát mi a Szörppel 80%-ban a vendéglátóegységbe szállítottunk be, ők megálltak. Az étterem megállt, ott álltunk az emberekkel, hogy akkor most mi lesz. És teljesen újra kellett gondolni. És én akkor iszonyatosan élveztem a munkát. Tehát nagyon nagy teher volt, nagyon-nagyon stresszes volt, De volt egy olyan nyomás, ahol valamit meg kellett oldani. És iszonyatosan jó volt a csapat, és beleálltunk, és teljesen újra gondoltuk a működést, hogy hogyan éljük túl.
Utánad mentek, vagy együtt mentetek? Mondjuk elképzelem a szituációt, bemész reggel a központba, ott vannak a kollégáid.
Hogy igazából legyen? Kitaláltam az irányt, vagy közösen kitaláltuk ott egy-két kollégával, és ezt jól sikerült átadni a többieknek, és utána viszont beállt mögé mindenki, és tudtuk csinálni a feladatot. Uh-huh. Az jó volt. De ott nagyon fontos volt, hogy saját magamban tartsam a hitet, hogy nem fogunk tönkre menni, mert ha ott én összezuhanok, akkor az egész csapat összezuhan. És volt olyan, amikor igazából még én se hittem el, hogy túl fogjuk élni, de akkor is azt kellett kommunikálni, hogy ez nagyon szép, nagyon jó, és megoldjuk.
És ezt hogy csináltad meg? Mert oké, ez jó hangzik, igen, fontos volt, hogy tartson, de gyakorlatban ez. Az arcod lett volna írva, hogyha, ha nem tudod. tartani, vagy összeomlasz.
Hát volt olyan, amikor én se hittem, tehát volt, hogy el kellett menni pár órára az erdőbe kikapcsolni, hogy...
Mountainbike-ozni, vagy futni?
Igen. Hát úgy tudjon visszajönni az ember, hogy jó, akkor még sincs világvége, és menjünk tovább. Meg én nem is nagyon szeretem azt, amikor valami nem jó, és elkezdünk sírni. Tehát nekem is vannak nagyon rossz pillanataim, de sokkal jobban működik az, hogyha nehéz dolog van, oké, akkor oldjuk meg, és keresünk egy olyan megoldást, amivel ezt meg lehet oldani, és menjünk előre. Mert az, hogy csak pufogunk, sírunk egy helybe, az nem vezet előre.
Mi bántana a legjobban? Azt mondtad, hogy van nehéz pillanatod neked is.
Nem tudom, igazából ez pont múltkor egy barátommal beszélgettünk, hogy mi az, amitől tartok, vagy félek. És nem tudom, talán így a kudarc. Talán a kudarctűrő képességem szerintem az nagyon-nagyon gyenge. Tehát értékesítőnek például nem lennék jó. Tehát az olyan szörpel is volt ilyen, hogy próbáltam bemenni éttermekbe és értékesíteni, de ha az első helyen nemet mondtak, akkor nekem az életkedvem is elment, és a többibe be sem mentem. Holott egy értékesítéshez az kell, hogy az ember folyamatosan menjen előre, és a 10. pofon után is bemenjen a 11. helyre, de talán ez, ami nekem nem megy.
És hát minek örülsz a legjobban? A két véglet.
Aha, igen. Ez egy jó kérdés. Pont sokat gondolkodom én is, hogy ha valami sikerül, van egy terv, és van egy cél, és látom az afelé vezető utat, akkor egész motiváltan tudok én végigmenni rajta. De nekem viszont mindenképp kell egy cél. De ez így a sportban is így van, hogy kicsit nekem ilyen hullámzó a teljesítményem. Ha van egy cél, egy célverseny, vagy bármi, akkor arra készülök, és oda teszem magam, és folyamatosan készülök rá. De ha nincsen cél, akkor csak úgy elmenni, az nekem sokkal nehezebb. És ugyanez van a vállalkozásokban is. Hogyha látom a célt, akkor egyszerűen úgy működik az, hogy mindent ennek rendelek alá, és működik. Vagy elkezd működni. De ha nincsen cél, amit úgy konkrétan meg tudok fogalmazni, akkor csak egy ilyen tengődés van a dologból, és az nem jó.
Azt már nem élvezed.
Azt nem.
Ha már célok, azt mondtad egy helyen, hogy van egy ányes lapom, tele írva ötletekkel, hogyan lehet tovább fejlődni. Felvillantasz egy kicsit ebből az A4-esből?
Az már két A4-es is van szerintem. Tehát ötletek vannak, folyamatosan vannak termékötletek is, amik kisebb, apró ötletek. Tehát
ez része annak, amit az előbb mondtál, hogy mindig kell egy cél?
Szerintem igen. Igen. Nekem legalábbis mindenképp kell, de szerintem az emberek nagy részének kell, hogy a mindennapjait tudja élvezni, hogy valamiért dolgozik, valamiért edz, valamiért csinál bármit.
De olyan sok mindent elértél már. Mondhatni nemzetközi hírű, de biztosan országos hírű szörpöd van, nagyon erős helyi brand vagy Újpesten. Mire vágysz még?
Én igazából teljesen elégedett vagyok az életemmel jelenleg. Tehát, hogy nem cserélnék senkivel.
Azt sejtem.
Mert nekem is vannak gondjai, másnak is vannak gondjai, a sajátokat legalább ismerem. Azokat megoldjuk. De igazából a célok megvannak, tehát a szörpös céget szeretnénk nagyon, nagyon komolyan tovább fejleszteni.
Ez mit jelent a gyakorlatban? Egy külföldi értékesítést? Tehát változná-e valami maga akár a csomagolásban, akár a termékben, vagy egyszerűen csak a piacok kiszélesítéséről beszélünk most?
Is. Tehát most nyár elejére, közepére elkészül egy kisebb üzem, ahová tudunk költözni majd, és onnan lesz újra kapacitásunk, ott lesz egy külön bemutató, vendéglátó egységünk, bemutató kávézó, ott már meg tudjuk valósítani az új recepterveket is, új kiszerelésterveket, tehát termékpalettát is szeretnénk bővíteni, és hát szépen lassan el szeretnénk indulni külföldre is.
Vonzana ez a piac kiszélesítés, kilépni az országos és nemzetközi piacokra?
Ez igen, de csak apránként, tehát először csak egy-egy országgal próbálkoznánk meg, és ezt szeretnénk megtanulni. Tehát ez nekem fontos, hogy ez egy annyira új kihívás, és annyira idegen, ilyet még nem csináltunk, de hogy pont ezért szeretnénk megpróbálni, hogy mit tudunk elérni, ha kiebb lépünk egyel. Tehát kicsit van ez a komfortzónának a kicsit kiebb tolása.
De csak egy kicsit.
Folyamatosan.
Ugye? Ha jól értem.
Hát néha sikerült túltolni, de mindig egy kicsit kéne kiebb tolni, aztán nem mindig sikerül elérni a kicsit kiebbet.
A szörp az családi vállalkozásban működik. Igen. Hát az egy nem egyszerű műfaj szerintem. Vagy szerinted igen? Más a helyzet, mások a munkakonfliktusok, könnyebben átterjed a magánéletre, szóval ez egy bonyolult összefüggés. Vagy te nem így látod?
Részben. Ezt egész jól sikerül nálunk szerintem megoldani. Tehát engem feleségem nagyon sokat besegít az utóbbi pár évben. Uh-huh. Tehát nagyon sok terhet levett a vállamról, és nagyon-nagyon jót tett a cégnek is, hogy ő beállt hozzánk. Édesanyám, ő egy robot, tehát, uh-huh. hogy ő brutális munkabírása van, és megőrül, ha nem tud dolgozni, tehát ilyen szempontból így viszi a hátán az üzemet folyamatosan. Hugom is napi szinten ott van benne, és nyomja, nagyon rá lehet bízni a termelési részeket. Sőt, már igazából a gyerkőcök is sokszor besegítenek így. Uh-huh. Nagyobbik fiam, ő ilyen főkóstoló. Uh-huh. Tehát neki nagyon jó ízlése van, őt már kiskora óta mindig kóstoltatjuk mindennel, és ha új termékek vannak, akkor ő elsők között kóstolja. Például ezt a szörp verseny győztese per szörpnél két receptúránk volt, uh-huh. megkóstoltattuk, és nem tudtunk dönteni, melyik a jobb. Mondtam, hogy kóstolja meg ő, megkóstolta, mondta, hogy melyik a jobb, azt elküldtük a versenyre, és nyert is.
Azért nem rossz, hogyha van egy ilyen családtag, aki ilyen biztos kézzel választ.
És azóta őt én viszek neki haza mindenféle szörpöket, a sajátokat is, másokat is, vaktesztek, folyamatosan tesztelgetjük, és egész
jól. Hány éves ők, bocsáss meg?
15.
Indul a szakma felé, vagy más felé?
Neki ezt tetszik, ő azt mondta, hogy ebbe szívesen részt venne. Rendezvényekre. 10-11 éves volt, amikor már rendezvényen volt kint velünk kóstoltatni. Uh-huh. A kisebbik, ő most 10, neki marketing ötletei vannak. Tehát ő most karácsony előtt odajött, és mondta, hogy apa, hát miért nem küldünk a vevőknek, akik rendelnek tőlünk, egy kis ajándékot karácsonyra. Uh-huh. És hogy na, mire gondolsz? Hát, hogy miért nem küldünk neki egy kis csokikát? Uh-huh. Hát mondom, ez milyen jó ötlet. Uh-huh. És akkor le is menedzseltük, és a decemberi csomagokba kis bombonok voltak berakva egy ilyen köszönőlevél kíséretében.
Ha jól értem, akkor a ti családi életeteket is átszövi a munka, de nem úgy, hogy dolgoztok.
Én sose éreztem ezt a részét munkának. Én úgy szeretek ezt dolgozni is, hogy ne érezzem munkának. Tehát, hogy folyamatosan egy hobbinak érzi az ember, akkor sokkal könnyebb.
Tehát mindent hobbinak érzel, amit csinálsz?
Néha azért nem. Tehát van az a része, amikor azt mondom, hogy na most akkor ennek itt a vége, ez nagyon sok. De ha éppen összerakom magam fejbe, akkor igazából egy szórakozás az egész. A jó értelmében, tehát nem...
Igen, abszolút értem. Vállalkozásokról beszélünk. Pénzért dolgozol?
Azt vettem észre az évek alatt, hogy ha pénzt akartam keresni, és az volt a cél, hogy pénzt keressek, akkor soha nem sikerült. Ha az volt a cél, hogy hozzunk létre valamit, ami jó, és jó az embereknek, és adjunk egy jó terméket, egy jó szolgáltatást, egy jó bármit, akkor az előbb-utóbb elkezdett pénzt is hozni. De szerintem görcsösen a pénz miatt ezt nem lehet csinálni. Hosszú távon szerintem nem.
Galajda Péter, nagyon köszönöm az interjút.
Én köszönöm szépen.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégünk Galajda Péter, az Újpesti Központ Bistro, a Calavera és a Meyer Szörp vezetője volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és a magyar gazdaság egy újabb arcával ismerkedhettek meg. Köszönöm, hogy velem voltatok, Réta Igort hallottátok.